elég komoly gyengülő trendben van az angol font is, ugye most a legfrissebb brit inflációs adat, amely megint 40 éves csúcsot jelent, 10,1%, véletlenül nem kedvez majd a fontnak, de hát vannak még gyengülő devizák a világon. A másik, amely ide kínálkozik a sor elejére, az a japán jen, amely 32 éves mélyponton. Itt van velünk a telefonvonalban Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
És hát ahogy a hírekben is mondtuk, például a gazdasági miniszter szorgalmazná a Japánban lévő atomerőművek újraindítását, ezzel ugye a nagyon brutális japán energiaimportot lehetne kicsiként csökkenteni, ugye 94%-ban behozza az energiát Japán, ez pörgeti az inflációt, és hozzájárul a jen gyengüléséhez, szóval az látszik, hogy egyre szélesebb körben aggasztja a japán döntéshozókat ez a gyenge deviza.
Ez mondjuk érthető is, hiszen ha azért az egész éves teljesítmény megnézzük, azért itthon már nagyon hozzászokhattunk a forint gyengüléséhez, de valójában 2022-ben a forinthoz képest az egyedüli rosszabbul teljesítő deviza a japán yen volt, ami ugye azért érdekes, mert a japán gazdaság az ilyen dinamikusan gyengülő devizához azért nem szokhatott az elmúlt évtizedekben. Ugye hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag Japán maradt az egyetlen ország, egyetlen gazdaság, ahol az ultralaza monetáris politikát fenntartják, még a svájci jegybank is kamatemelésre adta a fejét, Japánba ettől még mindig óckodnak, sőt, még egyébként a hozangor webkontroll programot is fenntartják. Így érthető egyébként a gyengülés maga, de azonban már ez olyan mértéket öltött, ami mind a gazdasági szereplőket, mind a lakosságot egyaránt zavarja. Alapvetően a japán infláció még ezt nem érzi, erről sokat beszélgetünk ugyan, hogy ott a vállalati szektor az infláció egy részét, egy jelentős részét lenyeli a profitja terhére, ezáltal ott még mindig 3% körüli infláció van, és a jegybank emiatt nem érzi a nyomását a monetáris szigorításnak. Az árfolyam viszont most már egy olyan dolog, ami a lakosságot, illetve a vállalati tevékenységet is sérti, hiszen azért egy ilyen jellegű volatilitás az abszolút egy olyan dolog, ami a kereskedelmet kiszámíthatatlanná teszi. Ha megfigyeljük a dollárral szembeni japán yen mozgást, ami ugye mindig is gyakorlatilag ugye az a relevancia a japán gazdaság számára, 115-ös szinten kezdtük a dollár ilyen kurzust az év elején, még most 149-40 körül vagyunk, úgyhogy mindenképpen egy nagyobb gyengülést láthattunk.
Hát én legalábbis sok ellentmondást nem értek a japán gazdaságban, egyfelől azt, amit mondtál, hogy miközben ilyen nagy az energiaimport hányada, úgyhogy lehet ennyire alacsony az infláció, jó, mondjuk erre el szokták mondani a szakértők, hogy ott a fogyasztás is teljesen máshogy alakul, de a másik, ami kicsit érthetetlen számomra, hogy ugye szokták mondani, hogy végül is a gyenge hazai fizetőeszköz kedvez az exportnak, akkor Japánban már itt is ez átfordulást mutat, tehát ez már nem annyira kedvez az exportnak sem?
Hát igen, ugye amikor ennyire volatilis alapvetően rövid időn belül egy deviza pár mozgása, az már nem tud kedvezni az exportnak sem. Úgy igazából a forint piacon láthattuk a 2010-es években, hogy amikor tartósan gyengül ugyan, de idézőesen kismértékben a deviza, az valóban tudja segíteni az exportot. Egy ilyen jellegű 20% fölötti éven belüli gyengülés abszolút nem, hiszen ez kiszámíthatatlanná teszi az exportőrök számára is a kereskedelmet, hogy ez már abszolút nem kedvező az exportnak, illetve amit még ugye előbb is említettem és hozzátennék, Japán az egyetlen ország, ahol a termelői árindex és a fogyasztói árindex azért lényegesen elváltak egymástól, és azt is láthatjuk ugye, emiatt, amit az előbb mondtam is, hogy ugye Japánban azért a profit terhére megy úgymond az infláció, azért ott is a vállalatok érzékelik a költségnövekedést az energiaár miatt, van valamilyen szintű bérnyomás is, azonban a fogyasztói árak azért még dinamikusan nem tudnak csökkenni, nyilván ebből láthatjuk majd a japán cégeknél, hogy a gyors jelentésekben, hogy alapvetően a profit sorot ezt jelentősen bántja.
És végezetül mi kellene ahhoz történnie, hogy feladja ezt az ultralaza monetáris politikát a japán jegybank?
Hát azt most már láthatjuk egyébként, hogy a japán parlamentben is mind a kormánypárt, mind az ellenzék nagyon neki támadt ugye a japán jegybanknak a gyenge deviza miatt, hogy valamit csinálni kellene. Jó kérdés, hogy ugye azt szoktuk mondani, főleg a nagy jegybankoknál, hogy teljesen függetlenek az államtól, azért Japánban ezt láthatjuk, hogy egészen jól működik, viszont az érdekes lesz, hogy milyen szintű politikai, illetve társadalmi nyomás fog a japán jegybankra helyeződni pontosan ezáltal. hiszen azért teljesen érthető, hogy a mindennapokat, meg a gazdaság alapvető működését is bántja egy ilyen nagy gazdaságnak egy ilyen nagy mértékű volatilis devizája. Azt is láthattuk egyébként, hogy egy ilyen bő hónappal ezelőtt a japán jegybank egy vezető tisztségviselője megszólalt, hogy készek egyébként intervenciót alkalmazni a ilyen védelme érdekében, hogyha szükséges. Ez 2-3 napig tudta mindössze megvédeni az árfolyamot, utána folytatódott a gyengülés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már valami tényleges cselekedetre lenne szükség azáltal, hogy nagyba megfordítsák ezt a kurzust. Amit viszont még el kell mondani, hogy nagyon-nagyon nagy a spekulatív állomány a japán jen ellen. Tehát, hogyha ezt egyébként megtennék, akkor érdembe tudna erősödni akár több százalékot is a jen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Deák Dávidot, az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjét hallották. További szép napot, szia!
Szép napot, sziasztok!
Hamarosan friss hírekkel jövünk.